70 éves a debreceni Hajdú tánc együttes, mely 1953-ban alakult, akkor még Építők népi tánccsoportja néven. Az együttes vezetője 1994 óta Tiszai Zsuzsa. Debrecen egyik legmeghatározóbb néptánccsoportja egy teljes évet átölelő programsorozattal ünnepli a kerek évfordulót. Minden eseményüket áthatja az emlékezés, de a jubileum megünneplését egy hétbe sűrítik novemberben. Az elmúlt évtizedekről és a tervezett programokról Buzás Bori kérdezte Tiszai Zsuzsát.
70 évvel ezelőtt alakult meg a Hajdú Tánc Együttes, hát akkor még nem ezen a néven, úgyhogy kicsit térjünk is vissza, vagy repüljünk is vissza az időbe az 56-os forradalom előtti időkre, amikor is megalakult 53-ban az együttes. Onnantól kezdve, egészen a mai napig, hogyan változott, miben változott az együttesnek az élete?
Hú, így visszagondolok, hogy hánytól is vagyok az együttes tagja.
33 éve legalább vezetői szinten.
Igen, de olyan 84-ben már a felnőttbe voltam, tehát 75 körül mondjuk, elkezdtem táncolni gyerekként. Tehát elég sok évet ebből a 70-ből azért sikerült itt lennem, és nagyon-nagyon sok mindenkit ismerek, tehát ugye gyerekként is mi láttuk a felnőtteket, stb. Még azok közül is, akikkel én már nem táncoltam együtt, mondjuk a felnőtt együttesbe. Nagyon szeretném elmondani, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagyon-nagyon összetartó a mi közösségünk. Nyilván nem arról van szó, hogy más tánc együttes nem az, de azért akik eljönnek hozzánk, ezt külön kiemelik mindig, hogy ilyen példaértékű, ahogy a régiekkel tartjuk a kapcsolatot. Tényleg ennek nagyon-nagyon örülök, és visszatérve a kérdésre, nyilván én meg se születtem még, akkor 53-ban alakult az együttes, ugye akkor a népi együttes létezett, és gyakorlatilag egy népművelő Zámbori István vette a fejébe, hogy akkor egy másik együttes létrehoz. Létrejött ugye szerintem akkor még Építők Hajdú tánc együttese, vagy ilyesmi, még én is táncoltam az Építőkbe, de hogy konkrétan a legelején mi volt a neve, nem tudom. És ugye az akkori két nagy szakembert, Varga Gyuszi bácsit, meg Béres Bandi bácsit kérte fel ennek az új együttesnek a vezetésére, és Bandi bácsi a népi együttest is vezette, de ugye ez nem volt probléma. Egy ideig együtt vezették, aztán a két ember nagyon-nagyon más lelkületű. Tehát nagyon más lelkületű. És akkor Bandi bácsi maradt a népi együttesnél, Gyuszi bácsi maradt a Hajdú tánc együttesnél. Gyuszi bácsinak volt egy nagyon jó művészi vénája szerintem, amit aztán így mindig az utódok valahogy átörököltek. Tehát itt most koreográfiákat értek alatt, a műsorokat értek alatt, tehát egy olyan szellemiséget örököltünk meg, egy olyan vonalat, amit én azt gondolom, hogy a mai napig is követünk, nyilván mindig az adott korhoz alkalmazkodva, és utána Gyuszi bácsi volt valamennyi ideig, és Kardos László lett az együttes vezetője, egyébként ő is népi együttesből jött át, tehát mondom, 3 évvel idősebb együttes volt, de hát aztán ugye a Hajdú tánc együttes szakmailag, hála az Istennek, nagyon helytállt, és így két nagy együttes lett a városba. A mai napig én azt gondolom, hogy a Hajdú tánc együttes, tehát így országos szinten is egy jegyzett együttesről beszélünk. Én magam a férjemmel 94-ben vettük át az együttes vezetését. Ugye itt közben annyi változás történt, hogy pár évvel ezelőtt ketté váltak az útjaink, és akkor úgy olyan 19-20-tól körülbelül egyedül vezetem az együttes, de hál' az Istennek itt. Amúgy is jellemző ránk Hajdukra, hogyha bármiféle, nem nagyon voltak egyébként hullámvölgyek, hála a jó Istennek, ezt így kimondhatom, de ha bármiféle kisebb probléma is volt, az sose látszott meg a munkánkon. Tehát én ezt azért nagyon fontosnak tartom. Hát nyilván egy 70 évet nem lehet úgy végigcsinálni, hogy mindig minden szuper és semmi probléma nem adódik, akár egy működéssel, működtetéssel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy mi, tehát szakmailag kifele, ebből soha nem látott senki semmit. Nyilván problémák mindig adódnak, napjainknak is megvannak a maga problémái, mint másoknak is, nyilvánvaló. Tehát, hogyha így végigvezetem, akkor körülbelül, nagyon-nagyon röviden eljutunk a mai. Na, nagyon-nagyon sok változás történt nyilván, és itt a működési feltételekről azért muszáj beszélni, mert mindig egy új-új helyzetbe hozza a vezetőket. Most nyilván akármilyen művészi elképzeléseink vannak, ambícióink, akár tehetségünk, bármi, ha nincs egy épület, ahova bemenjünk, ahol próbálunk, meg nem tudom kifizetni a rezsét, akkor ugye, tehát ez egy alap. Na, ez nagyon-nagyon nagyba változott, hiszen régen ugye a művelődési ház voltak, magukénak tekintették, működtették, stb. Ezeket az egyesületeket, együtteseket. A rendszerváltás után ugye azért egyfajta ilyen, hát nagyon nagy változás történt nyilván, tehát úgymond rálépett mindenki a kapitalizmus útjára, amikor egy kicsit piaci alapon is kellett gondolkodni, hogy a műsorokat mit tudom én eladni, mint szolgáltatást, de hát ugye itt jött a nagy bukfen szerintem a kulturális egyesületek, illetve még egyesület se volt kulturális csoportok számára, hogy könnyű volt ezt mondani felülről, de hát olyan piaca ennek nem volt. Tehát egy fizetőképes kereslet nem volt erre. Mindenki akarta néptáncot, csak ugye megszokták, hogy ja, hát falunap ez az, és akkor mindenki megy ingyen táncolni, csak onnantól kezdve ugye ennek az egésznek a rendszere át kellett, hogy alakuljon, amikor már az együtteseket sem támogatták olyan szinten. Na mindegy, mi pont egy ilyen időszakba vettük át az együttes vezetését, amikor ilyen nagy-nagy átalakulások voltak ebben a rendszerben. Azt hiszem, hogy 1990-ben még Kardos Laci bácsi létrehozta a Hajdú Táncütésért Közhasznú Alapítványt, tehát nyilván így kellett azért a korra haladni, ami egyébként a mai napig is a fenntartója és működtetője, nem csak az együttesnek, hanem a közben megalakult művészeti iskolának is, ugye mert szintén haladva a korral, meg mint én azt gondolom, hogy egyfajta hát fennmaradási lehetőség is egy kicsit így tekintettünk rá, létrehoztuk a Hajdú Tánc Alapfokú Művészeti Iskolát, de igazából mi ezt egy egységként kezeljük, ugye. Körülbelül 200-an vannak a művészeti iskolában, a gyerekek a 6 éves kortól, ugye 22 éves korig lehet a művészeti iskola tagja, és akkor emellett még van óvodás csoportunk, van felnőtt együttes, van egy hajkefe, hajdukezdő felnőtt csoportunk, szenior együttes, tehát egy jó nagy közösség vagyunk. Na, tehát az egyik a működtetésbeli változások, most nyilvánvaló, hogy ha a művészeti részét nézem, abban is azért nagy változásoktól, hát a 70 év alatt rengeteg. Tehát ugye, amikor megalakult az együttes, akkor teljesen más felfogásba dolgozták fel a néptáncot, és ezen úgy mindig gondolkodok, hogy milyen érdekes, hogy akkor, amikor még sokkal élőbb volt ez a hagyomány, mert sokkal élőbb volt, tehát azért még 53-ban azért nagyon sok helyre el lehetett úgy menni, hogy még tényleg akár viseletben is voltak, még tudtak táncolni, ma már azért ez ritkább nyilván, és hogy pont akkor teljesen más, hogy vitték színpadra. Hát ugye ez a Mojszejev stílus, meg nem tudom, tehát nagyon színpadiasan, abszolút nem eredethűen, pedig akkor lehetett volna csak igazán, de hát ugye ilyen volt a korszellem. És a táncház mozgalom ugye kialakulása az egy iszonyat nagy mérföldkő volt ennek a műfajnak a történetében, hogy ugye előbb felkerült a színpadra a népből, de utána vissza. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy onnantól kezdve már tényleg sokkal inkább eredethűen próbáltuk a táncokat feldolgozni, és még mindig el kellett telni egy pár évtizednek, amikor már tényleg az együttesek is odajutottak, hogy kimentek terepre. Most a hazai Kismagyarországról beszélek, mert nyilván Erdélyben sokkal hamarabb ez megtörtént, hiszen ott éltek közöttük, de ugye most a Kismagyarországról beszélek elsősorban, amikor már az egész együttest fogtuk, beraktuk egy buszba, kimentünk Kalotaszegre, kimentünk Vissára, Székre, Marossárpatakra, vagy éppen bárhova, ahol még ugye megtapasztalhattuk ezt az élő kultúrát. És hát a mai napjainkra meg most már odafejlődött ez az egész, hogy nemhogy tájegységeket, tehát régen azt mondtuk, hogy dunántúli táncokat táncolunk. Dunántúl, hát óriási terület a Dunántúl, ma már ezt megmosolyogjuk, de mondjuk 30 éve még azt mondtuk, hogy dunántúli táncokat táncolunk. Na most már úgy vagyunk, hogy falvakra éppen, hova való táncot táncolunk, és megyünk még tovább adatközlőre. Tehát olyan szinten most már, hát ide fejlődött mind a zenész, mind a táncos szakma. Na most ezen lehet vitatkozni egyébként, ezen is sokat gondolkodok, hogy ugye adott tájegységről, falvakból vannak eredeti archív felvételek, gyűjtések. Na de hát most ezt mondjuk ki, az egy adott embernek, adott pillanatban, egy faluból éppen csak két pár van ott mondjuk, de ez nem azt jelenti, hogy egy időintervallumban abban a faluban csak annyi pár tudott táncolni. Igazából azt akarom ebből kihozni, hogy hogy a filmek azok egy pici szeletet adnak nekünk egy falu kultúrájából. És nagyon-nagyon nehéz, amikor tanít az ember, hogy hát ebből a faluban csak erről a két párról van, hát akkor nyilván más nem tudunk tanítani. De én azért mindig elmondom, hogy bele kell helyezni a környezetébe, ugye egy tánctanárnak már van annyi ismerete, tánctörténeti, meg folklorisztika ismerete, hogy ezt így el tudja helyezni, és nyilván nem találunk ki új figurákat, de azért azzal tisztába kell lenni, hogy nagy valószínűséggel nem annyi volt annak a falunak a kultúrája, mint ezt a két embert látom 5 percet táncolni a filmem. A másik, ami számomra még kérdéses, nyilván változik a tánc, minden változik, ugye? Tehát a népi kultúra sem, aki azt gondolja, hogy egy ilyen megkövült, statikus valami, hát ez nem igaz, mert egy kalotaszigi faluba is, ha megnézzük, hogy most, hogy táncolnak, és igenis tudnak táncolni az emberek, vagy hogy táncoltak 30 éve, vagy 50 éve, vagy 70 éve, bizony nyomon követhető a változás, hiszen nem egy statikus dologról beszélünk. És a másik szakemberként, ugye mi városiak visszük tovább ezt a kultúrát. Nyilván én nem találtok ki, nem is fogok kitalálni új dolgokat, de például aki ott, abba a faluba beleszületik egy mai világba, amikor azért már ez a hagyomány sem úgy él már egy faluban sem nyilván, hiszen a paraszti kultúra azért már a eredeti értelmébe véve már azért nem létezik, azt mondjuk ki úgy mindenestől. De mégiscsak, ahogy ma táncol, az is egy adatközlés természetesen. Nyilván mi próbáljuk mindig a régebbit, minél régebbit, akár viseletbe, és még mindig a lényeget nem mondtam el, hogy mitől lesz ez élő. És hogy ne annyi legyen, hogy lemásolunk egy filmet, lemásolunk valamit, és ennyit tudunk, ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, de ez legyen az alapja mindennek, és utána próbáljuk meg használni. Én ezt tartom fontosnak. Próbáljuk meg használni, mert a mai világban ez így él tovább, ezt tudomásul kell venni. Tehát rengeteg falu kultúráját, rengeteg tájegység kultúráját, városi együttesek. Jó, ez így erős, hogy mentenek meg, de nem egy faluról tudunk, mi magunk is járunk olyan helyre, ahol konkrétan visszatanítottuk a táncot, rekonstruáltuk a táncot, esetleg néhány helyen a viseleteket is új rekonstruálták már vissza maguknak. Tehát van egyfajta ilyen visszahatás is a városi kultúra, városi érdeklődés és a hagyományőrző vidékek között, ez nagyon fontos szerintem. És ugye, hogy ezt használjuk. És innentől kezdve ennek nagyon-nagyon sok módja van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy autentikus módon is közvetítsünk dolgokat, de aki táncjutásban jár, az legyen az alap. És a következő része, hogy lehet ezt a mai ember számára, nem szeretem azt a szót, hogy fogyaszthatóvá tenni, most így fogalmazok, de mégis ezt mondom, hogy egyfajta értéket, illetve gondolatokat közvetíteni, ez a kultúra által.
A létszámában hogy alakult az együttes? Ugye most csak a művészeti iskolában van 200 gyermek, azért ez is egy bődületes szám. Hát nyilván nem ennyi fővel indult az együttes, mert lehet nem is gondolták az alapítók, hogy 70 év múlva, majd, hogy nem mondhatjuk, hogy Debrecen legnagyobb táncegyütteséről beszélünk.
Nyilván én létszámokról olyan nagyon nem fogok tudni beszélni. Azt tudom, már hogy a régmúltból, nyilván nem ilyen nagy létszámmal alakult, tehát gondolom volt egy felnőtt együttes, és aztán folyamatosan utánpótlások. Azt tudom, hogy mi már, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, egy nagyon-nagyon jól kiépített utánpótlás rendszert vettünk át Laci bácsitól. Majdnem, hogy egyedülálló volt. Hát itt a városban biztos, de azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon-nagyon jól működött ez. Még akkor volt olyan, hogy néptánciskolás csoport, még én is tanítottam olyanban, az csak heti egy próbás volt, meg voltak két próbásak. Nyilván ott még egy kicsit, így fogalmazok, nem voltak a csoportok annyira kiegyenlítettek színvonalba, tehát ott még nyilván az egy próbás csoport azért máshol állt, stb. Tehát ott kezdem, hogy egy nagyon-nagyon jól képített utánpótlás rendszert vettünk át, és egyébként nem sokkal kevesebb létszámmal, mint most vagyunk. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy egészen így a kicsiktől szépen felfele építkezve, nyilván a végén az ifjúsági felnőtt együttes. Annyi lett menet közben, hogy egyrészt, ugye azért ezt is mindig elmondom, hogy meg is lehet örökölni valamit, meg elérni eredményeket, de megtartani is meg kell. Tehát, hogy az még legalább sokszor még nehezebb a terhe egyébként, amikor az ember például egy jó együttesre szállt, vagy jó színvonal dolgot kap meg, ugye azt megtartani, hát ezen dolgozunk ugye folyamatosan. Ezt az utánpótlás rendszert nyilván mi tovább bővítettük, minden csoport két próbást, tehát menet közben ez is egy nagy változás volt, hogy nyilván a kor hozta, tehát ez nem csak a mi együttesünkben, hanem azért ez így a szakmán belül országosan is így lett, hogy minden csoportban van egy férfi és egy női oktató, rettenetesen fontos. Nyilván szakmailag, tehát a tánc technikát is nézem, hát nyilvánvaló most egy férfi egy forgást hogy tanít meg egy nőnek, vagy én egy legényest egy fiúnak, mint egy kamasz fiúnak, valahogy megtudnám, de mondjuk a minta sose lenne olyan, de igazából mint férfi, tehát egy férfi ember a kisgyereknek, hogy tanítson, az is rettenetesen fontos. A páros viszony, a páros táncokat is. Ugye régen egy csoportot egy ember vezetett. Még amikor én gyerek voltam bőven, de mikor felnőttbe kerültem, még akkor is. Tehát, hogy ez egész sokáig így volt, és aztán így folyamatosan nyilván mi is érzékeltük, hogy hát ez így nem jó, előbb csak segíteni, beállt egy-egy táncos, és aztán persze odafejlődött ez a dolog, hogy ez elengedhetetlen. Ma már teljesen elengedhetetlen. Szóval ennyi változás is történt, hogy minden csoportnál egy férfi, egy női oktató, és azt gondolom, hogy menet közben sokkal kiegyenlítettebb lett a csoportok színvonala is. Egy olyan 350 fő körülbelül, tehát ilyen 354 között szokott lenni, most hajszál pontosan nem fogom tudni. Amikor az 50 éves jubileumunk volt, akkor olyan nagy volt a rákészülés, meg az öröm, hogy akkor megalakult a Hajdan-Hajdú Senior csoportunk, nagyon sokáig működtek együtt. Aztán most már ugye ők is olyan korban vannak, hogy már így aktívan már annyira nem táncolnak, és következő nagy generáció, ugye az ilyen 40-esek nagyjából, ugye ott most kezdenek kinőni a gyerekek, mert ugye ez is fontos, hogy addig nehezen tudnak család mellől elmozdulni, amíg nagyon kicsik a gyerekek, és én most megmondom őszintén, hogy nagyon bízom benne, hogy most a 70 éves jubileumra már elkezdtünk ugye szervezkedni, már minden generáció képviselőivel már találkoztunk, volt egy nagy közös megbeszélésünk, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk táncokkal minden, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most a jubileum kapcsán még egy ilyen jó erős szenior csoportunk fog alakulni.
A repertoárra is rákérdeznék, mert hogy említetted, hogy a 70 év alatt, vagyis amikor indult a csoport, akkor még egy kicsit ilyen színpadiasabb volt az előadásmód, és hogy ma már abszolút az autentika felé megy el, de közben mégis van egy olyan történetmesélés, ami ugye színpadiassá, vagy színházak színpadjára is feltehetővé tesz egy előadásmódot, hogy akkor nincs 70 éves koreográfia, vagy van olyan tánc egységcsoport, amit hát ugyan már átformálva maira, de onnan hoztatok át, vagy folyamatosan változott dinamikusan ez is?
Folyamatosan változik, igen. Tehát annyira változott a kor, hogy ami azért egy 40 éve még egy szuper jó színpadi műnek számított abba a korba, azért azt már ma nem nagyon tudjuk szakma elé vinni, mondjuk. Tehát a színpadi repertoár az folyamatosan változott. Nyilván vannak olyan koreográfiák, amik majdnem, hogy időtállók. Például van a Szigetközi Táncok, az 2000 körül készült, és most tavaly előtt megint újra megtanítottuk, és simán megállja a helyét. Tehát azért vannak ilyen koreográfiák, de mondjuk 2000 meg a 23 között kevésbé változott, mint mondjuk az előtte való korokban, ugye ez a fajta látásmód, színpadi látásmód. Az utóbbi 20 évben született koreográfiák talán jobban használhatók. Azért a nagyon régiek, mi elő-elő szoktunk szedni egy-egy táncot nyilván a jubileumnál. Jubileumig áll a műsorunk, az mindig úgy áll össze, hogy az első fél időt a már nem aktív táncosok, tehát a régi táncosok adják, és a másik fél idő pedig mindig a jelenlegi felnőtt együttesnek a műsora. Nyilván a hét alatt a gyerekek meg mindenki bemutatkozik, ez kifejezetten a színházas gála műsorunk, amiről beszélek, és én nagyon fontosnak tartom, de ezek mind kortörténeti dokumentumok, tehát nyilván megvan a maga értéke, sőt, nagyon is értékesek, attól, mert ma már mondjuk színpadon, nem, mondjuk egy szakma elé nem visszük, mert már más stílus van, de nagyon fontosnak tartom, hogy egy-egy ilyen régi számot azért mindig vegyünk elő. Egyébként vannak olyan koreográfiák, hogy lehet, hogy nem a mai kor szellemébe készültek, de azt gondolom, hogy ilyen örök darabok, például a Folti Jolánnak a Katona búcsúja, tehát ez egy olyan darab, olyan színpadi mű, hogy most is fogjuk csinálni, biztos több generációs fogja táncolni. Tehát azt gondolom, hogy az a maga nemében mindig is meg fogja állni a helyét, mert például abban a táncban se az a lényeg, hogy egy adott falunak az összes kis lépése minden eredetű legyen, hanem a mögött is van egy szellemiség, és inkább ott az a lényegesebb talán. De hát nyilván Laci bácsinak is mindig előveszünk egy-egy koreográfiáját természetesen.
Mikor lesz a jubileumi ünnepségsorozat?
Úgy tervezzük, meg így is csináljuk, hogy már az egész év azért a 70 év. Tehát 70 év azért az nem semmi, és főleg úgy nem semmi, hogy azért itt egy folyamatos, ahogy mondtam, egy ilyen igazi hullámvölgy nélküli 70 évről beszélünk, egy folyamatos színvonalról, én azt gondolom, hogy ezt ki lehet mondani. Csak egyet említek meg, mert ez mindent azt gondolom, hogy így lefed. A felnőtt együtteseknek van egy minősítő rendszere, és ez nagyon-nagyon régóta működik. Tehát igazából ennek is változott a rendszere, de mint minősítő, nagyon régóta működik. Na, ebben a minősítő rendszerben mióta csak létezik a hajdutáncét és felnőtt csoportja, mindig és minden alkalommal legmagasabbat ért el. Tehát tök mindegy, hogy 80-as években, vagy most legutóbb tavaly, mindig a legmagasabb fokozatba került be minden generáció. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az egész év már a 70 éves jubileum jegyébe telik, nyilván a tavaszi műsorunk, ami majd most lesz májusban, sok minden tervünk van, nyára, akár a főtérre, a szabadtéri színpad, ezek még csak tervek, tehát így nem is beszélek, de maga a jubileumi hét az valamikor november tájékán lesz. Mi mindenképp szeretnénk a Csokonai Színházban, mondjam, hogy ilyen régi új Csokonai Színházban megtartani, mindig is ott szoktuk, nyilván most még nagyon nehéz volt időpontot, tehát fix időpontot, hiszen a színházban is változások vannak, egyeztetni, de mindenképp ott szeretnénk tartani, és ezt a hetet mi már nagyon szépen kitaláltuk, ugye minden napra egy program minimum, kicsit más jellegű program, aminek a végét ez a gála műsor fogja zárni. Még megemlítem érdekességképpen, nagyon fontos, ugye ezt úgy nagyjából az egész ország minket hortobágyal ugye mindig összehoz, mint a táncoknak is, ugye a, úgymond kicsit népszerűsítői vagyunk azért, sőt a legnagyobb népszerűsítői, mint hortobágyi táncoknak az együttesünk, azt gondolom akár a Pávát nézem, vagy a Pászor tánc versenyt, amit ugye 15 éve szervezünk, meg ugye azt még Bálint találta ki, Lovas Bálint, és pont ide akarok kiukadni, hogy mennyi jubilom van ebbe az évben. Tehát 70 éves a Hajdú, 15 éves az általunk kitalált és csinált országos pásztortánc verseny 15. jubileuma lesz. Hát 2006 óta szervezzük, csak Covid és egyéb dolgok voltak közben. A Nemzeti Park 50 éves, a 9-lyukú híd 190 éves. És még azért megemlítem a Szeredás zenekart, hiszen a hajdúsági zenét azért elsőként ők dolgozták fel és adták ki ugye CD-m, ők meg 30 évesek. Tehát nagyon-nagyon sok jubileum. A Nemzeti Parkkal mi összekooperáltunk csúnya szóval, mert hiszen nagyon-nagyon jó az együttműködés, barátság is közöttünk, és nagyon-nagyon sok programot, aki látta már esetleg az új évköszöntőnket közösen a Facebookon a Nemzeti Parkkal, meg ugye a 9-lyukú ide az önkormányzat az tartozik a polgármesterrel együtt, és ezek a programok egész évben közösen fognak menni a Nemzeti Parkkal. Tehát ők 50, mi 70, és ezt azt gondoltuk, hogy szerintem ezek nagyon jó dolgok, hiszen más a közönsége, más a támogatója, a figyelője, hogy is mondjam, ezeknek a szervezeteknek, vagy intézményeknek, mindegy, minek nevezem, és ugye ráerősítünk egymás programjaira, jobban bevonzunk egymásnak a nézőit, a követőit, stb. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, tehát több ilyen program lesz majd a Hortobágyjal is közösen, ahol mi részt veszünk, vagy ők részt vesznek a mi rendezvényünkön. Szeretnénk egy nagyot ünnepelni, és nagyon-nagyon sok embert szeretnénk visszahívni, megszólítani abból a sok ezerből, akit a 70 év alatt. Nyilván több embert már elveszítettünk, hiszen ugye ez a 70 év azért az nagyon sok, és nem is tudunk mindenkiről ugye igazából. Jobban tudunk azokról, akik mondjuk itt oktattak és oktatóként jelen voltak. Hát ez már a hosszú éveknek ugye a folyománya, ez elkerülhetetlen, de nagyon-nagyon sok régi, még félig aktív, félig nem aktív, de a szíve biztos, hogy itt van, és el is jöttek a megbeszélésre, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy jó nagy létszámú, régi új csapat fog összejönni erre a jubileumra.
70 éves a Hajdú Tánc Együttes. Ennek apropóján beszélgettünk az együttes vezetőjével, Tiszai Zsuzsával.